Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az ő öröm üzenetét nektek, írva található a Sámuel első könyve 18. részében, az első 9 versben, eképpen tiszteletünk jeléül fennállva hallgassuk Isten igéjét. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összefort a Dávid lelkével, úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Saul pedig magához vette őt azon a napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köpenyét, és Dávidnak adta, sőt a ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. És ha Dávid harcba indult, sikerre járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. Egyszer, amint hazajöttek, mikor Dávid a filiszteusoktól győztesen tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé, Izrael városaiból, énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, örömkiáltások közepette és három húró hangszeren játszva, a táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10000 embert. Saul erre igen megharagudott, mert nem tetszett neki ez a dolog. Ezt gondolta ugyanis. Dávidnak 10000-et tulajdonítanak? Nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak? A végén még a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Másnap megszállta Sault Istennek az a gonosz szelleme, és révületbe esett a házában. Dávid pedig, ahogyan ilyenkor mindig, játszani kezdett a lanton. Saul kezében lándzsa volt. Eddig a felolvasott igerész, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, ma a felnőtt konfirmációt ünnepeljük. Sajnos nem tud mindenki itt lenni, aki velünk együtt készült. Tar Gábor barátunk, testvérünk most interneten tud csak nézni minket, de ehelyről is szeretettel köszöntjük őt, és bízunk benne, hogy ami késik, nem múlik, az ő konfirmációjára is hamarosan sor kerülhet. Azt ünnepeljük ilyenkor, hogy felnőtt emberek egy belső hívásnak engedve önként hoznak döntést, hogy szorosabbra fonják a kapcsolatot Istennel és az ő népével. Néhány hete meghallhattuk a konfirmandusoknak a személyes bizonyságtételét is, ebből is kapunk majd ízelítőt Ibolya jóvoltából, de hogyha kihangosíthatom az ő bizonyságtételüknek a summáját, az valami ilyesmi lenne, hogy ez a világ, ez sokszor kemény, sokszor kegyetlen, sokszor fájdalmas, ezért ki kell mondani, hogy egyedül nem megy. És Isten gondoskodását ismerte föl ki így, ki úgy az életében. És ez most már mindannyiunk tapasztalata is lehet, és mindannyiunknak szól, hogy sokszor úgy mutatja meg Isten az ő gondoskodását, hogy embereket küld. Van, amikor egy másik ember, akit küld, az egy barát. Meggyőződésem, hogy egy barát az az Istennek a különös, rendkívüli gondviselésének az eszköze, olyan, mint egy csoda. És erről is szóltak a bizonyságtételek. Sosem fogom elfelejteni, hogy amikor első éves teológus voltam Budapesten, és az első napok megkezdődtek a teológián, szétnéztem, és rájöttem, hogy te jó ég, én itt szinte nem is ismerek senkit. És akkor leültem az ágyam szélére, elkezdtem imádkozni azért, hogy az Isten küldjön nekem egy barátot. És elmondhatom, hogy ez lett életem egyik legfontosabb meghallgatott imádsága. A mai ószövetségi igeszakaszból olvastam az igét Dávid és Jonatánnak a barátságáról, amely szintén egy különleges ajándék egy nagyon nehéz helyzetben. Dávid, Saul király udvarának a felfedezettje, egy igazi népi hős, aki legyőzte Góliátot. Jonatán pedig, aki a másik barátkozó fél, pedig a trónörökös, a herceg, egy jó gondolkodású, istenfélő és tehetséges, bátor vitéz. Saul talán azt gondolta, nyilván azon túl, hogy neki is jót tett az, hogy sikereket hoz Dávid jelenléte, és a csatákban rendre elhozza a győzelmet, de talán arra is gondolhatod, hogy hoz egy kis egészséges, vagy meglátjuk milyen rivalizálást a két fiatal ember között ez a helyzet, hogy őt, Dávidot oda viszi az udvarhoz. De váratlan dolog történik, a két ifjú összebarátkozik. Felfedezik egymásban önmaguk lelkét, és egy váratlan és veszélyes baráti szövetség születik, rosszkor rossz helyen, vagy éppen legjobbkor legjobb helyen, ezt eldöntheti ki. Ha egy kicsit tovább olvassuk, akkor megláthatjuk, hogy mi ennek a barátságnak az ellenpontja. Minek az orvoslására van itt előttünk, a szemünk előtt ez a barátság. Mert azt látjuk, hogy az olvasó számára is egyre nyilvánvalóbb, hogy a féltékenység egyre inkább eluralkodik a hatalom itt a Saul királyon. Saulban az elmulasztott hitpróbák, ki nem állása azt eredményezi, hogy beáll egy ilyen bizalomvesztett állapot az ő istene felé, és elvész a bizalom összes többi formája is vele együtt. Bármiben és bárkivel elvész a bizalom. Még a valódi önbizalom is elvész belőle, ennek helyét átveszi az önhitség. Eluralkodik rajta a féltékenység. És aztán nyíltan Dávid, de később a saját fia Jonatán ellen is fordul. Hát ebből a háttérből kezdhetjük megérteni Dávid és Jonatán barátságának a jelentőségét. C.S. Lewis így fogalmazza meg a baráti egymásra találást. Mikor azt mondjuk, tényleg? Te is így vagy ezzel? Azt hittem, hogy csak én vagyok az egyetlen. Milyen valószerűtlen volt, milyen ajándékszerű ez a barátság. Minden arról azt jövendölte volna, azt predestinálta volna, hogy itt egy nagyon-nagyon durva vetélkedés kezdődik a két fiatal ember között. És Saul szempontjából milyen bosszantóan más rugóra jár itt minden, mint Saul királyságában. Saul királysága az, amit lassan már csak a féltékenység és a hiú dicsőségvágy mozgat. Míg a barátság, a baráti szövetség az, amiből legjobban éppen az irigység hiányzik. Jonatán teljes önzetlenséggel viseltetik Dávid iránt. És kulcsigéje ennek a kapcsolatnak az a kötés, szó szerint is, ez az a szó, amit a ruha kötésre is használnak, vagy egy csomó megkötésére, vagy egy kötél megkötésére. A héber nyelv gyakorlatilag pontosan úgy beszél a barátság kötéséről, mint a magyar nyelv. Mit jelent ez közelebbről? Mit jelent ez a konfirmandusok számára? Milyen szövetséget akar velünk kötni az Isten, velünk kötni Krisztus? Hát azt mondhatjuk, hogy baráti szövetséget szeretne velünk kötni. És amikor ezt akar kötni, akkor először is azt látjuk, hogy egy új mintát akar kötni. A kapcsolatoknak, a hatalomgyakorlásnak, az emberi együttlétnek egy új mintáját akarja megkötni. Aztán másodszor a baráti szövetség erejével meg lehet kötni a gonoszt, hogy erre is való, hogy együtt kössük meg a gonoszt, sőt, hogy ez egyedül nem megy. És harmadszor pedig arról, hogy az igazi barátság az Isten tervéhez köt bennünket. Először az új mintáról. Amint Dávid és Jonatán barátsága egy új mintát jelent, azt is mondhatjuk, hogy a fordítottját mindannak, amit Saul és környezete megtestesít. Hogy mi a fordított, az persze nézőpont kérdése. Saul szerint Jonatán gondolkodása van kifordulva, veszélyesen eltorzulva. A 23. részben ezt olvassuk. Saul mondja fiának Jonatánnak, te romlott és engedetlen fajzat. Tudom, hogy te is Isai fiát pártolod? Nem lesz belőle király, amíg Isai fia él. Gyakorlatilag azt mondja, ha volna eszed, nem barátkoznál ezzel az emberrel. Saul nem érti, hogy ha valakinek féltékenynek kellene lenni, az nem is igazán ő, hanem Jonatán. Saul az utóbbi időkben rendre Dávidot küldi a kisebb hadjáratokba, míg Jonatán nem gyűjti tovább a dicsőséget, pedig igazán harcra termett katona és vezető ő is, és mégsem alakul ki közöttük versengés. Saul lelkére azonban az első ilyen népi rigmusok hallatára, hogy Saul megölt ezreket, Dávid megölt tízezreket, utána sok sötét felhők borulnak. Jonatán tudja, hogy ki ő, hogy ő egy herceg, és tisztában van a saját életének az értékével, és tudja, hogy van mit adnia, és azt oda is adja. A felső ruháját, a dárdáját, az övét, és ezzel kifejezi az ő barátjának, hogy értékellek, és bízom benned. Tudja, hogy ő is számíthat Dávidra, amit majd ő is megmutat a maga idején. Saul mintája az erről szól. Az én országom, az én királyságom, ragaszkodás egy elképzelt, és egy hajsza egy mágikus, vágybeteljesítő élet után, ahol olyanok vagyunk, mint a 19. századi angol külpolitika, se szövetségeseink nincsenek, ahogy mondták, se barátaink nincsenek, csak érdekeink vannak. És ebben a Saul udvarában megláthatjuk az elmúlt 30 év magyar társadalmát is. Önboldogításának a esztelen igyekezetét, tükrét, a kegyetlenségét, a szolidaritásnak a teljes hiányát. Ebben az udvarban, ebben a világban, ahol mindent a szégyen és a dicsőség mércéjével mérnek, hogy ki van előttem és ki van mögöttem, hogy mit tudok mutatni, és mennyivel tudom megelőzni a másikat. És ebben a világban egyszer csak megjelenik, beüt egy váratlan barátság, Isten ajándékaként egy darab szabadság, egy darab elfogadás, egy darab önzetlenség, egy darab elkötelezettség, minden feltétel nélkül. Mit látunk ebből egy baráti vonásokkal is átszőtt testvéri közösségben? Hát például azt egy gyülekezetben, hogy nem az számít, hogy kinek a nevéhez fűződik valami, hanem hogy az Isten dicsőségét hirdetés az Anya Szent Egyház javát szolgálja. Egyúttal mégis értékeljük a másikat. Azt is, amit tett természetesen, de még inkább azt, aki ő maga, aki te vagy. Mindent a bizalom hat át, és nem a bizalmatlanság. Kapcsolatok lényege a szövetség, és nem valami szerződéses viszony, teli feltételekkel, feltételekkel, feltételekkel. Ennek a mintának a sajátja az egyhúron pendülés, erőket megsokszorozó ereje, egyáltalán az egységnek a megtapasztalása, a szabadság megtapasztalása. A nagy kérdés, hogy vágyunk-e egy új mintát kötni a Krisztussal? Vágyunk-e eltérve az uralkodó mintától, ami sokszor persze ránk is hat és körbevesz bennünket? Sok szép dolgot mondhatunk el a baráti szövetségről, de ugyanoda jutunk, hogy ez Isten ajándéka az elejétől a végéig, egy gyülekezet életében, egy ember életében. Barátságaival az ember nem dicsekszik, és tudja, hogy ritka. Tudjuk, hogy nem tökéletes emberek alkotják, és ha nem is tapasztaljuk mindig meg, mint ahogyan szeretnénk, de emlékezünk rá. És soha nem hisszük el a sauloknak, soha nem hisszük el ennek a világnak, hogy az a színe a valóságnak, amit ő mutat. Mert amit ő mutat, az annak a kifordítása. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy a barátság kötelével meg lehet kötni a rosszat az életünkben. A helyzet az, hogy nem csak egészen más ellentétes mintája van a félresiklott sauli hatalomgyakorlásnak és a Jonatán Dávid közötti barátságnak, hanem a kettő harcban is áll egymással. Saul nyíltan üldözi Dávidot még 8 évig, de nem csak Dávidot, hanem ezt a szövetséget is. Minden emberi számítás szerint ez a barátság nem élheti túl. Saul célja megbontani ezt a szövetséget. Nem is találkozhatnak, és ha találkoznának, az félő, hogy a csata mezőn lenne. Nyáron voltunk paintballozni, a jelenlévő lelkipásztorok közül is valaki részt vett ebben, meg ott voltak a gyerekeink, meg azoknak a barátai. Az a paintballozásnak az a lényege, hogy ilyen ételfesték golyókkal lövöldözzük egymást. Hát ez játék, de azért tud egy picit úgy csípni a dolog. És aztán, amit megéltünk, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdődött a csata, minden kötelék felbomlott. Se barátság nem volt onnantól kezdve, se rokonság nem volt. A legfájóbb az összes közül elmondhatom, hogy a szülő iránti tisztelet gátjainak a leomlása volt, és itt a fájdalmasat a szó szerint kell érteni. Gyerekeim jól meglövöldöztek. Na most hát mit tesz egy háború a barátsággal? És tulajdonképpen ezt látjuk ebben a világban, amiben élünk, hogy háború folyik. Az igazi elkötelezett kapcsolatok a szövetségek ellen, az igazi mellérendelés ellen, az igazi önzetlen elköteleződés ellen. Pont ezt nem fogja kimélni a háború. Pont ezeket az értékeket nem. De van egy ellentétes mozgás is, amit az ellenség, a gonosz az nem érthet. Hogy mit jelent, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Hogy lelki kötelékekkel szövetséget lehet kötni. Tolkien művéből, a Hobbitból készült filmben hallhatóak ezek a mondatok. Van, aki azt gondolja, hogy a gonosz csak óriási hatalommal lehet kordában tartani. Azt mondja az öreg Gandalf, hogy én ezt nem így tapasztalom. Úgy látom, hogy apróságok, hétköznapi népek kis tettei tartják sakban a sötétséget, egyszerű kedvesség és szeretet. A Tolkien művekben mindig egy kis kiválasztott, nagyon valószínűtlen összetételű kis csapat alkot szövetséget, és tulajdonképpen a barátság tiszta érzésével, hittel próbálják fölvenni a küzdelmet a sötéttel. Ezek az eszközök a gonosz számára érthetetlenek és nem elérhetők, de egy barátsággal megerősített testvéri szövetség az él az egyszerű kedvesség és szeretet eszközeivel. Hitünk szerint a hivatásunk, és erre emlékeztetem most a konfirmandusokat is, hogy a krisztusi hármas tisztségünk közül a királyi tisztünknek a része az, hogy ebben az életben szabad lelkiismerettel harcoljak az ördög és a bűn ellen, és az örökké valóságban pedig Krisztussal együtt uralkodjam. De egyiket sem egyedül. C.S. Lewis azt mondja, hogy a barátok közössége az olyan, mint egy ellenállási csoport, aki csak azért is akarja védeni az értékeket, csak azért is összetart. Dávidnak is nagyon sok helyzetben kell ugyancsak legyőznie a gonoszt. Tulajdonképpen kiskorától fogva egy ilyen küzdelmet folytat, ugye a felevaddal, a medvével, az oroszlánnal, és amikor Saul rossz állapotban van, akkor őt hívják, hogy a zenéjével, az énekével üzze ki a gonoszt. Tulajdonképpen ő kezdettől fogva az ő hivatásának is része ez a küzdelem. És persze a legnagyobb része az ő hivatásának, hogy legyőzze a saját bosszúvágyát, a saját önzését, a saját gyilkos érzéseit, a benne ágaskodó szörnyeteget. Míg ő nem lehet élete végén, ahogy a 2 Sámuel mondja, Izrael édes dalnoka, aki Isten győzelmét énekli, saját élete fölött is. Neki is élete fölhivatása volt harcolni a gonosz ellen. De azt látjuk, mikor felolvastuk ezt a részt, hogy amikor Saul most újra rosszul lesz, és Dávid kezébe veszi a lantot, Saul kezében ott a lándzsa, és ezt felé dobja. Azt látjuk, hogy most már a lant nem elég. Azt látjuk, hogy ő maga most már nem elég. És később azt látja Dávid is, hogy ő egymaga alig, ha tudna megállni ezek között, a kísértések között. Egyedül nem megy. Ez most már kevés lesz. Barátokra van szüksége, akik mellé álltak. Jonatánra, akinek a barátsága révén megkötözték az amúgy természetesnek mondható versengést és féltékenységet. Prófétákra, akik barátai voltak Dávidnak, hiszen maga Dávid is, van is prófétai lélek lakott, akik szólhattak keményen is, mert Dávid hallgatott rájuk, mint az igazi barátra. És papokra, akik mellé álltak és imádkoztak érte. Egy józan asszonyra, aki emlékezteti, hogy ki is ő, mikor égtelen haragjába pusztítani akar. Olyanokra, akik mellé maradtak akkor is, amikor sokan elfordultak tőle, így bizonyítva meg a barátságukat. Amikor szenvedett Dávid. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőknek, mondja Jób könyve, mondja Jób maga. Dávid is sokat kesergett a barátai miatt, ahogyan az Kodály Zoltán a Psalmus Hungaricusban szépen feldolgozta, mikoron Dávid nagy búsultában, baráti miatt volt nagy bánatban. És egyedül nem tudta volna megkötözni a gonoszt. De az Úristen dicsérők és az érte és egymásért küzdők seregét rendelte arra, akik együtt énekelnek, az énekükkel együtt űzik a gonoszt, és együtt imádkoznak, és együtt támogatják egymást, hogy ők kössék meg a gonoszt ebben a világban. Úgy, hogy ő ott áll a középen, a Dávid fia. Dávid uralkodásában földereng az, ami a Krisztusban már a miénk, a győzelem a gonosz fölött. Ezért van értelme a harcunknak Krisztus szövetségeseként, Krisztus barátjaként, és csak ennek van értelme. Sokat beszéltünk eddig a barátságról, de tegyük fel a kérdést, nem lenne elég csak beszélni a testvériségről? Mert hát tényleg olyan ritka a barátság. Nem is lehet azt elvárni. Nem irányítható, nem intézményesíthető. Ábrahámról olvassuk, hogy Isten barátja volt, hát az végképp igen ritka. Meg lehetnek emberek jó barátok rossz ügyben is. Meg aztán nyilvánvalóan meg lehet ezt élni bárhol a templomon kívül, meg is kell élni. De azt látjuk, hogy Jézus Krisztusban Isten a barátságnak teret adott az ő tervében. És az igaz barátságok ezért bennünket is az Isten tervéhez kötnek. Mert a Mester, akinek tanítványai vagyunk, az Úr, akinek a szolgái vagyunk, a jó pásztor, akinek juhai vagyunk, a szőlőtő, akihez képest mi a szőlőveszők vagyunk, azt mondja a tanítványainak elég váratlanul, ti az én barátaim vagytok. Az egy mellérendelő viszony, az összes többi az egy függő viszony, erősen függő viszony. És azt mondja teljesen váratlanul, ti az én barátaim vagytok. Isten tervében helyet készített a barátságnak. Megmutatta egy új viszonyulás mintáját. Nem mondalak többé titeget szolgáimnak, hanem barátaimnak mondalak. A szolga nem tudja, mit tesz az Ura, de benneteket beavatlak. Tőletek nem azt várom, hogy szerződést teljesítsetek, hogy kötelességet teljesítsetek. Tőletek azt várom, hogy lássátok, amit én is látok. A szíveteket kérem, és bekapcsollak benneteket a tervembe. Kedves konfirmandusok, erre kaptok most ti is meghívást. Egy új viszonyulás, egy beavatásban van részetek. Krisztus azt mondja nektek, megosztom velem az életemet, hogy ti is élhessetek, élhessétek én általam a saját életeteket, de bennem és velem. Egyúttal megmutatja a baráti szeretetnek az erejét. Senkiben sincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja az ő barátaiért, és az ő önfeláldozó szeretete az, amely megkötözi a gonoszt a mi életünkben is. És aztán azt mondja, hogy barátaim vagytok, hogyha megteszitek, amit én parancsolok nektek. Azaz, hogyha készek vagytok egymásért adni az életeteket, mert itt nem arról van szó, hogy akkor most mégis visszatérünk oda, hogy itt valami kötelességeket kell teljesíteni, és hogyha azt teljesítettük, akkor a barátai lehetünk, hanem ez a parancs, ez az, ami az ő életében példa is, ez az odaadás. Hogyha megteszitek azt ti is egymásért, amit én megtettem értetek. Erős szavak. De akiket ő meghív tanítványainak, azoknak ez kiváltságként kínálja. Hogy kivegyék együtt részünket a Krisztus teljes történetéből, az együtt szenvedésből is. Pál apostol ezt írja a filippi gyülekezetnek, akik a szívén voltak, akik igazán a barátai voltak, akiket barátainak tartott. Mert nektek nem csak az adatott meg, hogy higgyetek a Krisztusban, a Krisztusért, hanem az is, hogy szenvedjetek érte, és ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet most rólam hallottatok. Egymás felé fordít minket. Egy biztos, csak olyat kér Jézus, ami a barátok között természetes. Az is biztos, minden barátság ajándék. Ő választ minket barátul, és ő választ egymásnak a gyülekezeten belül. Most, amikor kedves konfirmálók, a keresztség az úrvacsora által Krisztus nyújtja az ő baráti jobbját felétek, fogadjátok el. Amen.